Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Jöjjetek, áldjuk az Urat, ez a 2024-25-ös tanév mottója az Egri Főegyházmegyében. A jelmondatot Tennyák Csaba érsek hirdette ki, amikor a Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési és szakképző intézmények tanévnyitó veniszanktiát tartották meg, a felújítás követően 5 év elteltével ismét a bazilikában, még kedden. A templom motivációt és bátorítást ad ahhoz a nehéz és szép szolgálathoz, amelyet végeznek az egyházi iskolák vezetői, pedagógusai, a hitoktatók, fogalmazott a főpásztor. Az érsek azt mondta, fásultság helyett Isten új szövetséget akar kötni velünk, hogy új lendülettel, új lelkesedéssel induljunk neki az új tanévnek. Az Európai Unióban továbbra is teljes mértékben hiányzik a reális helyzetértékelés és tombol a háborús pszichózis, ami minden jel szerint a következő hónapokban is ki fog tartani, jelentette ki a külgazdaság és külügyminiszter Brüsszelben az EU informális külügyi tanácsülését követően. Szijjártó Péter emlékeztetett, az ilyen tanácskozásokra hagyományosan a soros elnökséget adó tagállamban kerül sor, azonban szerinte most ez egyfajta óvodás reakcióként nem így van, aminek célja a magyar békepárti álláspont megregulázása. Tájékoztatása szerint többen sürgették, hogy az európai békekeretből további több mint 6 milliárd eurót juttassanak fegyverszállításra, de hazánk addig nem fog hozzájárulni egyetlen eurócent felszabadításához sem, amíg Ukrajnában a magyar cégeket negatívan diszkriminálják, illetve érvényben vannak az energiabiztonságot veszélyeztető döntések. Több résztvevő ismét felvetette a szankciók szigorításának témáját, ráadásul egyesek ezt az energetika területére is kiterjesztenék. Ennek kapcsán Szijjártó Péter rámutatott, a tagországok egy jelentős része kerülő úton, titokban, álszent módon továbbra is vásárol orosz energiahordozókat. Ukrajna önvédelmének segítése érdekében az Európai Uniós tagállamoknak teljesen fel kellene oldaniuk a fegyverhasználati korlátozásokat, jelentette ki Brüsszelben a kül- és biztonságpolitikáért felelős EU főképviselő. Josep Borrell hozzátette, az országba küldött katonai felszereléseket teljes mértékben ki kell használni, hogy Kijev csapást mérhessen azokra a helyszínekre, ahonnan Oroszország csapást mér rájuk. Ukrajna bevetheti a holland F-16-os vadászrepülőgépeket orosz területen, jelentette ki a holland fegyveres erők parancsnoka. Onno Ehelyzem azt mondta, nem szabtak meg semmilyen korlátozást ezek használatára és hatótávolságára vonatkozóan, feltéve, hogy betartják a nemzetközi háborús szabályokat. Fogyatékossággal élő vagy 14 éven aluli tartósan beteg családtagjukat, otthon gondozókat segítő szervezeteknek hirdetett pályázatot a kormány 114 millió forintos keretösszeggel, jelentette be a gondoskodás politikáért felelős államtitkár. Fülöp Attila elmondta, a segítség például az lehet, hogy a gyermeket haza kísérik az iskolából, amíg a szülők dolgoznak. A támogatás elsődleges célja, hogy a szülők megőrizhessék munkahelyüket. Mintegy 7 milliárd forintos program indul az iskoláskorú gyermeket nevelő rászoruló családok megsegítésére. A projektben 6 éven keresztül biztosítanak ingyenes tanszercsomagot az általános iskolás rászoruló tanulóknak a hátrányos helyzetű járásokban. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családoknak biztosítanak tanszercsomagot Európai Uniós és Magyar Költségvetési Forrásból, ebben a tanévben 84 ezer tanulónak. Végül az időjárásról, derült lesz az ég a folytatásban is, legfeljebb északkeleten alakulhat ki néhány helyen zápor, esetleg zivatar, néha felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 18-19, napközben aztán 33-34 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Zene. Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Csütörtöki adásunk tartalmából. A pápa arra buzdítja a püspököket, hogy tartsák életben a reményt a közel-keleti feszültség fokozódása közepette. Ferenc pápa üzenete a 17. keresztényközi szimpózium résztvevőihez. A pápa imádkozott Szent Mónika képe előtt liturgikus emléknapján. Megnyílik a Jaime Sin bíboros múzeum a Fülöp-szigeteken. Ötvös munka. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 22. vasárnapra. A pápa arra buzdítja a püspököket, hogy tartsák életben a reményt a közel-keleti feszültség fokozódása közepette. Ferenc pápa az arab régiók latin püspöki konferenciájának tagjaihoz fordult római plenáris ülésük alkalmával. Arra kérte őket, hogy tartsák életben a reményt a közel-keleti feszültség fokozódása közepette, és folytassák a békére és a kiengesztelődésre irányuló küldetésüket. Ferenc pápa szerdán ismét mély aggodalmának adott hangot a közel-keleten fokozódó feszültségek miatt, figyelmeztetve, hogy ezek gyakran nyílt konfliktusokká és háborúkká fajulnak. Szavai akkor hangzottak el, amikor palesztin tisztviselők bejelentették, hogy legalább 9 ember meghalt szerdán a megszállt Cisjordániában végrehajtott izraeli támadásokban, és megfigyelők egy szélesebb körű háborútól tartanak. A pápa az arab régiók latin püspöki konferenciájának Rómában szervezett plenáris ülése résztvevőihez fordulva arra figyelmeztetett, hogy a konfliktus ahelyett, hogy igazságos megoldást találna, krónikussá válik, és azzal a veszéllyel fenyeget, hogy az egész régióban kiterjed és lángra lobbantja. A helyzet, jegyezte meg a Szentatya, számtalan halálesethez, hatalmas pusztításhoz és nagy arányú szenvedéshez vezetett, gyűlöletkeltést és haragot ébresztve, amelyek jövőbeni tragédiákhoz vezethetnek. A helyzet súlyossága ellenére a pápa kiemelte a remény megőrzésének és a szolidaritás ápolásának fontosságát. Lelki közelségéről biztosította a püspököket és az általuk képviselt egyházakat, biztatva őket, hogy tartsanak ki a hitben és segítsék elő a párbeszédet és a békét. Adjon az Úr mindig erőt ahhoz, hogy tanúságot tegyetek a belévetett hitről, még a mindenkivel folytatott tiszteletteljes és őszinte párbeszéd révén is buzdított. A püspökökhöz intézett üzenetének lényege az volt, hogy legyenek a remény jelképei a kétségbeesés közepette. Arra buzdította őket, hogy tartsátok életben a reményt, legyetek mindenki számára a remény jelei, a béke, a testvériség és a tisztelet szavait és gesztusait tápláló jelenlét. A pápa megköszönte nekik, hogy ők a remény lángja ott, ahol kihunyni látszik, és arra biztatta őket, hogy továbbra is dolgozzanak a megbékélésen, és a jó akarattal küzdjék le a mélyen gyökerező megosztottságot. Végezetül a pápa kiemelte a jelenlévők lelkipásztori munkájának fontosságát, különös tekintettel az állami iskolák diákjainak megfelelő keresztény oktatásában, kiváltképpen azokban a régiókban, ahol a keresztények kisebbségben élnek. Felhívta a figyelmet ennek a képzésnek a mélyreható értékére, amely segíti a híveket a hit megértésének elmélyítésében, és képessé teszi őket a keresztény remény táplálására. A pápa azzal zárta beszédét, hogy megköszönte a püspökök látogatását, és Szűz Mária oltalmát és vigasztalását kérte rájuk. Teljes szívemből megáldalak benneteket, imádkozzunk egymásért! Thank you. pápa üzenete a 17. keresztényközi szimpózium résztvevőihez. A 17. keresztényközi szimpóziumhoz intézett üzenetében Ferenc pápa hangsúlyozza, hogy minden kereszténynek meg kell erősítenie minden emberi személy vele született méltóságát a kortárs kérdésekkel kapcsolatban, hogy mit jelent embernek lenni. A 17. keresztényközi szimpóziumhoz intézett üzenetében Ferenc pápa a kortárs antropológia teljes mértékű forradalmát emeli ki, az emberi identitás újragondolását, az ember világban és társadalomban betöltött szerepét, valamint minden ember transzcendentális hivatását. Az emberi természettel kapcsolatos alapvető kérdésekhez hozzáfűzve a pápa így folytatja. Strukturálisan változik az a mód, ahogyan a mai férfiak és nők értelmezik létezésük alapvető tapasztalatait, például a szaporodást, a születést és a haldoklást. Az ilyen kérdéseket az információs technológia forradalma vezérli, beleértve a mesterséges intelligencia és a tudomány hihetetlen fejlődését, állapítja meg a pápa. Ennek az antropológiai forradalomnak a valósága alapos reflexiót igényel, amely képes megújítani a gondolkodást és a meghozandó döntéseket. Ez egy olyan kihívás, amely minden keresztényt érint, bármilyen egyházhoz is tartozik. A pápa elismerését fejezi ki az idei szimpózium szervezőinek, amely a Mi az ember az antropológiai mutáció idején témával foglalkozik. A Szentatya szerint kifejezetten érdekes látni, hogy a katolikusok és az ortodoxok együtt mozdítják elő ezt a reflexiót. A kortárs kérdések láttán, hogy mit jelent embernek lenni, Ferenc pápa kitart amellett, hogy minden kereszténynek, bármilyen egyházhoz tartozik is, újra meg kell erősítenie minden emberi lény vele született méltóságát, függetlenül társadalmi-gazdasági helyzetétől, vagy egzisztenciális körülményeitől, továbbá függetlenül attól, hogy ennek a méltóságnak megfelelően cselekszenek-e vagy sem. Ennek a méltóságnak a védelme az olyan valós fenyegetésekkel szemben, mint a szegénység, a háború, a kizsákmányolás és mások, minden egyház közös elkötelezettsége, hogy együtt dolgozzanak, mutat rá a pápa üzenetében. Végül hangsúlyozza, hogy imáival kíséri a szimpózium munkáját, különösen Zarándok Szent Miklós, Tráni 11. századi védőszentje közbenjárása által. Ez a pólyai tengerparti város ad otthont a szimpóziumnak augusztus 28-a és 30-a között. Ferenc pápa imádkozott Szent Mónika képe előtt liturgikus emléknapján. Ferenc pápa kedden rövid időre elhagyta a Vatikánt, hogy meglátogassa a római Szent Ágoston templomot, ahol Szent Mónika, Hippó püspökének édesanyja földi maradványait őrzik. Ferenc pápa diszkrét és ünnepi látogatást tett kedden délután Róma szívében, a Szent Ágoston templomban, hogy tiszteletét fejezze ki Szent Mónikának, a templom névadója édesanyjának. Őt is évszázadok óta szentként tisztelik, és a keddi liturgiában is megemlékeztek róla. A Telegram üzenetküldő alkalmazáson keresztül a Szentszék sajtóirodája közölte, hogy Ferenc pápa ellátogatott a római Szent Ágoston templomba, és imádkozott a kápolnában, ahol a szent földi maradványait őrzik. A Telegram bejegyzés azt is megemlítette, hogy a pápa megállt a Zarándok Madonnája kép előtt is, amely Caravaggio festménye, és a Szent Ágoston templom Cavalletti kápolnájában található. Ferenc pápa mielőtt elhagyta a templomot, köszöntötte a jelenlévő szerzeteseket, apácákat és zarándokokat, majd visszatért a Vatikánba, zárul a szentszéki közlemény. Megnyílik Jaime Sin bíboros múzeuma a Fülöp-szigeteken. A Jaime Sin bíborosról elnevezett múzeum szeptember 1-én nyílik meg a Fülöp-szigetek középső részén. Bemutatja a katolikus bíboros örökségét, aki kulcs szerepet játszott az 1986-os forradalom során, amely véget vetett Ferdinand Marcos 2 évtizedes vezetésének. Jaime Sin bíboros múzeuma szeptember 1-én nyílik meg. A hírt a Fülöp-szigetek középső részén fekvő New Washington önkormányzata és a Kalibói egyházmegye jelentette be. Ez lesz Nyugat Visayas első egyházi múzeuma, amely bemutatja a színbíboros életét és örökségét, aki kulcsszerepet játszott az 1986-os forradalom során. Már most hálásak vagyunk a Szerviám Alapítványnak és a Kalibói egyházmegyének, amiért múzeummá alakították át színbíboros házát, mondta Jessica Panabo, New Washington polgármestere. Hangsúlyozta, a kormány azt tervezi, hogy megnyitja a múzeumot a nagy közönség, különösen a fiatalok előtt, hogy tudjanak meg minden jó dolgot a jó bíborosról. A Visayasi Nemzeti Múzeum június óta képezi az új múzeum munkatársait a megnyitóra. A kiállítások között szerepelnek színbíboros, személyes tárgyai, amelyeket a Szerviám Alapítvány őriz. Ifjabb Rufino Szeszkon atya, színbíboros egykori személyi titkára, valamint a Kiapói Kisbazilika és a Jesus Nazareno Nemzeti Kegyhely jelenlegi rektora emléktárgyakat adományozott a múzeumnak. A nyitó rendezvények között szerepel egy kulturális esemény augusztus 30-án a New Washingtoni Közösségi Központban, majd augusztus 31-én kerül sor az ünnepélyes megnyitóra és a múzeum megáldására, amely egybeesik a néhai színbíboros 96. születésnapjával. Justin Moore atya, a történetkutatási és kulturális tanács elnöke és a projekt koordinátora elmondta, hogy a múzeum gondolatát a Fülöp-szigeteki katolikus püspöki konferencia kalibói találkozóján vetették fel, hogy ezzel emlékezzenek meg a Kalibói Egyházmegye fennállásának 50. évfordulójáról, amelyet 2026-ban ünnepelnek. A Kalibói Egyházmegye 2023. júliusa óta készül erre az eseményre, miután megállapodást kötött a Szerviám Alapítvánnyal, a néhai bíboros emléktárgyainak biztosításáról és kiállításáról. Színbíboros, Manila 30. katolikus érseke és a 3. filipino bíboros az 1986-os forradalom kiemelkedő alakja volt. A kínai filipino származású főpásztor jelentős örökséget hagyott maga után az egyházban és a nemzeti történelemben egyaránt. 1928. augusztus 31-én született New Washingtonban, a Fülöp-szigeteken. 2005. június 21-én halt meg cukorbetegség miatti vesekomplikációkban. Ötvös munka. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 22. vasárnapra.
Kész szerzetes sétál egy folyó partján, és egyszer csak segélykérő kiáltásokat hallanak. Egy nő zuhant a vízbe egy leszakadt hídról, s fuldokolni kezdett. A fiatalabb szerzetes gyorsan a vízbe ugrott, és a nő mentésére sietett, míg az idősebb szerzetes mindezt végignézte. Miután visszatértek a rendházba, a történtek után egy órával az idősebb szerzetes kötelességének érezte, hogy tanácsban részesítse szerzetes testvérét, és hogy figyelmeztesse őt a meggondolatlan tettel kapcsolatban. Tudnod kell, testvérem, hogy a mi szabályaink megkövetelik tőlünk, hogy ne érintkezzünk nőkkel. Most nem csak, hogy megérintetted ezt a nőt, de még a karjaidban ki is hoztad őt a vízből. A fiatal szerzetes őszintén válaszolta. Minden tiszteletem ellenére, kedves testvérem, én a folyópartján hagytam a nőt, te azonban még mindig a szívedben hordozod őt. Szavaim és tetteim nyilvánítják ki, hogy mi van a szívemben. Amikor ítéletet mondok, véleményt formálok valakiről, az a bensőmből kívánkozik ki. Hiszen, ahogy Máté evangéliumában olvassuk, a szív bőségéből szól a száj. Jézus a törvény és a hagyományok alapjaira helyezi a hangsúlyt. Ha azok az evangélium tanításában gyökereznek és összefüggésben vannak azzal, akkor fontos a jó szokás megtartása. Első gondolat tehát az evangélium alapján az, hogy megnyilvánulásaim, megnyilatkozásaim, szavaim és tetteim elárulják, mit táplálok szívemben. Ha az évközi 22. vasárnap evangéliumában felsorolt tulajdonságokat érzem magamban, akkor a legfontosabb az, hogy ne tagadjam le, merjem bevallani magamnak. Amíg ugyanis magammal nem vagyok tisztában, addig másokat akarok megtisztítani. Amíg magammal nem vagyok rendben, mást akarok rendezni. Malakiás próféta könyvének sorait idézem. A harmadik fejezet első versétől a negyedik versig. Hamarosan belép szentélyébe az Úr, akit kerestek, és a szövetség angyala, aki után vágyakoztok. Lám már jön is, mondja a seregek ura. Leül, mint az ezüst olvasztó és tisztító mester. Megtisztítja a Lévi fiait, megfinomítja őket, mint az aranyat és az ezüstöt, hogy méltóképpen mutassák be az áldozatot az Úrnak. Eddig az idézet. Valaki szerette volna jobban megérteni ezt a prófétai jövendőlést, és ezért felkeresett egy ezüstművest, hogy megnézhesse, hogyan tisztítja az ezüstöt. Az ötvös fogott egy darab ezüstrudacskát, a tűz fölé emelte, és hagyta, hogy felmelegedjen. Közben elmagyarázta, az, hogy az ezüst tiszta legyen, a tűz kellős közepébe kell tartani, oda, ahol a lángok a legmelegebbek, hogy a szenny kiégjen belőle. A kérdező nézte az ötvöst, és elgondolkodott, hogy Isten is ilyen forró helyre tesz néha minket. Megkérdezte hát a férfit, igaz-e, hogy az ötvösnek a tűznél kell ülnie az ezüst tisztítás teljes időtartama alatt. Az ötvös igennel válaszolt és elmagyarázta, nem csak ott kell ülnie és tartani az ezüstöt, de a szemét sem veheti le róla, mert ha az ezüst a kelleténél akár egy perccel is továbbmarad a lángok között, megsemmisül. Az illető rövid ideig hallgatott, majd megkérdezte. Honnan tudja, mikor tiszta teljesen az ezüst? Az ötvös mosolyogva válaszolt. Ez nagyon egyszerű. Amikor meglátom magamat benne. Emberünk hazament, és papírra vetette. Isten addig égeti, tisztítja az ezüstöt, a teremtett emberi lelket, még nem egyszer csak az olvadt fém színe hirtelen ki nem tisztul, és Isten, akár egy vakító fényes tükörben, a lélek színében meglátja isteni saját magát. Akkor a lélek már készen van, megtérhet alkotójához. És ekkor az isteni ötvös leteszi kezéből, de szívére öleli a hozzá megtérő embert. A második, egyben befejező gondolat az elhangzott történet alapján ez. Isten tisztíthat csak meg méltóképpen. A tisztítás, a tisztulás fájdalmas, de elkerülhetetlen. El lehet menekülni, de utolér. Nem azért, hogy megkínozzon, hanem hogy megtisztítson, mert szeret. Ha belső lelkület nélkül szeretnék lelki életet élni, egyre idegesebb, agresszívebb leszek. Feszülté válok, mert lelki életet élek lélek nélkül. Vallásos leszek, Isten nélkül. Beszélek Istenről, a vele való mély kapcsolat nélkül, és éppen ezen ellentmondásosság miatt megnehezítem környezetem életét is. Ajkammal tisztelem az Urat, de szívemmel távol vagyok tőle.
Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 22. vasárnapra Ötvös munka címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
dicsértessék a Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, mai hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc diózsíri római katolikus plébánia híveivel folytatja az irgalmasság cselekedeteiről szóló beszélgetést.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját innen a Miskolci stúdióból. A mai alkalommal, ahogy azt a múltkor én is ígértük, elkezdünk egy témát, egy újabb témát feldolgozni, ami nem egy műsoros téma, az irgalmasság testi és lelki cselekedeteit. Nagyon régi tanítása ez az egyházunknak, hiszen a Bibliában is megtalálható, és éppen ezért az imakönyveinkbe is belekerültek, a régebbi kiadásokban biztos, hogy benne van, ugye az újakban is talán, és nagyon sokszor a mai hitéletünk gyakorlásában elfelejtjük ezeket úgy megtanulni, számon kérni saját magunktól, vagy másoktól is, vagy úgy odafigyelni erre különösebb módon is. Éppen ezért gondoltam, hogy a következő néhány műsorban az irgalmasság cselekedeteiről fogunk beszélgetni, hogy mit is jelentenek ezek, hogyan is hangzanak ezek. Éppen ezért most a műsor elején, ugye ennek a sorozatnak az elején felolvasom a szentírási részt, ami ugye tárgyalja az irgalmasság cselekedeteit. Ugye a Máté evangéliuma szerint itt olvasom föl, Máté evangéliumának a 25. fejezetéből. Amikor az emberfia eljön dicsőségében, és vele együtt az angyalok minnyájan, akkor leül majd dicsőséges trónjára. Összegyűjtenek eléje minden nemzetet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat a jobbjára állítja, a kecskéket pedig a baljára. Akkor a király így szól a jobbja felől állókhoz. Jöjjetek, atyám áldottai, és vegyétek birtokba az országot, amely kezdettől fogva nektek készült. Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, idegen voltam, és befogadtatok engem. Mezítelen voltam, és felöltöztettetek, beteg voltam, és meglátogattatok. Fogságban voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor az igazak megkérdezik tőle, Uram, mikor láttunk téged éhezni, és tápláltunk téged, vagy szomjazni, és inni adtunk neked? Mikor láttunk, mint idegent, és befogadtunk, vagy mezítelenül, és felöltöztettünk téged? Mikor láttunk betegen, vagy fogságban, és meglátogattunk téged? A király így válaszol majd nekik. Bizony-bizony mondom nektek, amikor megtettétek ezt egynek a legkisebb testvéreim közül, nekem tettétek. Ezután a balján lévőkhöz szólt. Távozzatok tőlem, ti átkozottak az örök tűzre, amely az ördögnek és az ő angyalainak készült. Mert éheztem, és nem adtatok enni, szomjaztam, és nem adtatok inni, idegen voltam, és nem fogadtatok be, mezítelen voltam, és nem öltöztettetek föl, beteg voltam, és fogságban voltam, és nem látogattatok meg engem. Eddig olvasom a Máté evangéliumának a részletét. Hallottuk a pozitív megfogalmazását és a negatív megfogalmazását is az irgalmasság testi cselekedeteinek. Ugye elég konkrét dolgok, éppen ezért első ránézésre nem is igényel különösebb magyarázatot, mégis fontos, hogy egy-egy pontjáról beszélgessünk ennek a tanításnak, ennek a szentírásban található tanításnak. Az első része ugye az éhezőknek ételt adni. A Bibliában ugye nagyon sok helyen megtalálható ez a gondolat, már az Ószövetségben is, aztán később az Új Szövetségben is, az étkezésnek és a böjtölésnek a gondolata. Mindkettő ugye szent szerepet kapott a Bibliában, hiszen az ünnepeket mindig étkezéssel ünnepelték, meg ahogy ezt tesszük ma is, az ünnepeink alkalmával ünnepi étkezéseket tartunk, tehát az étel szentsége is nagyon fontos volt. Ugyanakkor a böjt szentsége is nagyon fontos volt, amikor az ételtől távol tartották magukat az emberek, bizonyos időszakokban, a bűnbánati időszakokban különösképpen is. Tehát mind az étkezésnek, mind a böjtölésnek van egy sajátos szentsége. Ugye manapság azt látjuk, hogy az étel és az étkezés elveszítette a szentségét. Mi az étkezésnek a szentsége? Mi az ételnek a megbecsülése? mi az ételnek a megosztása. Most így az első lépésben erről beszélgetnénk egy kicsit.
Hát az étkezés azért egy elég kényes téma mai családokban szerintem, az egyik legnehezebb. Nekünk gyerekkorunkban mindig az első az volt, hogy együtt étkeztünk. Tehát ugye kicsik voltunk, iskolába mentünk, órarendünk volt, tehát ez alapján ugye az étkezések, azoknak az étkezéseknek mindig állandó ideje volt. És mivel ugye nagyszüleim velünk laktak, ezért mi együtt étkeztünk. Minden étkezés előtt ugye kézmosás, és utána asztalhoz ültünk és imádkoztunk. Ez nyitotta meg ugye az étkezést. Utána az étel tiszteletére pedig úgy tanítottak meg, hogy mindig annyit szedjünk, amennyit megeszünk általában. Úgyhogy hát kisgyerekként nem mindig sikerült, mert azért kedvenc ételből szedtünk picit többet is, és akkor az ugye megmaradt, de megtanítottak arra, hogy ne maradjon a tányéron semmi. És hogy minden ételt megbecsülni, minden ételt megenni, mert az Isten ajándéka. Ugye, hogy imádkozunk, mondta nagyapám, mindig a mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, és az a jó Isten ajándéka, tehát el kell fogyasztani. Illetve manapság furcsán néznek rám mondjuk táborokban vagy bárhol, mikor többen ülünk egy asztalnál, és megmarad egy szelet felvágott, és én meg szoktam kérdezni, hogy megehetem-e az utolsót, és olyan furcsán néznek rám, hogy hát miért nem veszem el, ezt természetes nálunk. Így úgy volt, hogy meg kellett kérdezni, hogy esetleg valaki szeretné, és hogyha nem, akkor azt megehettük, azt a felvágottat. Hogyha kevés volt valamiből, akkor természetes volt, hogy azt mondjuk hatan ültünk az asztalnál, hogy elosztottuk hat felé, de nem, tehát nem volt áldozat, mert igazából ebben nőttem fel. És az étkezéseknél ugye addig nem álltunk fel az asztaltól, amíg meg nem ette mindenki, illetve utána a végét imádsággal zártuk, az étkezés végét. Ha maradt étel, azt mindig eltettük, tehát sosem dobunk ki ételt otthon, vagy eltesszük, vagy pedig általában korábban volt egy szegény ember, akit így felkaroltunk családilag, és mindig mondtuk neki, hogy mikor tud jönni, amikor így összegyűjtjük neki az ételt, és akkor neki adtuk, és akkor az ő családja is így tudott tenni.
Igen, hát ugye látjuk azt, hogy azért egy olyan családban, ahol az ételnek ugye a szentsége kézzel fogható, azért teljesen más mondjuk egy étkezés, mint ugye manapság. Ugye persze mondhatjuk azt is, hogy vannak kivételek, és tényleg vannak, én is több helyen voltam már olyan helyen, ahol megtapasztalhattam és átélhettem a családdal együtt azt, hogy tényleg az étkezésnek van egy szentsége, van egy légköre, ugye egy olyan kegyelmi légköre, ahol tényleg az étel meg van becsülve, ahol a háziasszony munkája meg van tisztelve azzal, hogy nem szólják le mondjuk az ételt evés közben, nem minősítik. Aztán ugye a másik tapasztalatom az ugye szomorú tapasztalat, ugye a szomorúbb tapasztalat az iskolában, ugye amikor ugye együtt ebédelünk a gyerekekkel, és napról napra átélem, és nem tudunk nagyon szinte változtatni, vagy legalábbis hát törekszünk, remélem, hogy sikerül egyszer, mikor napról napra látom azt ugye, hogy mennyi ételt dobnak ki a gyerekek, és ezt olyan szemrebbenés nélkül. Tehát gyakorlatilag eszébe sem jut az, hogy hazavigye például, vagy mindenkinek van kiskutya, kismacska, valami, hogy akkor legalább, ha nem is magának, akkor a kisállatának hazavigye, vagy megkínálja azt az osztálytársát, aki mondjuk nem ebédes, csak ott ül szegény, várja, hogy a többiek ebédeljenek, hogy megkérdezze tőle, hogy én ezt nem szeretem, esetleg te nem ennéd-e meg szívesen, vagy egyáltalán, tehát az egész helyzet, ugye, amit az ember újra és újra lát, hogy szinte alig egy-két kanála lesznek az ételből, utána beöntik a moslékba. Tehát ugye olyan annyira nem természetes az ételnek a szentsége, hogy az valami döbbenet. Nyilván ez annak a következménye, hogy most nagyon sok étel van, tehát az ember bemegy a boltba, kedvére válogathat, az ételek sokaságából, minőségiből is, minőségileg is választhat, tehát ugye azért ez a régi korokban nem volt így. Nagyjából mindenki azt tette, amit otthon megtermelt, aztán a városiasodás révén nyilván kisebb mennyiségben vásárolhatott még hozzá, akár ezt az, de nem annyira nagy bőségben, és ilyen pazar módon, mint ahogy ma tesszük. És sajnos ennek a modern világnak, ennek a nagy fogyasztói mentalitásnak ugye ez a következménye, hogy egyszerűen elfelejtjük saját magunkat és a családtagjainkat, gyermekeinket arra nevelni, hogy az ételnek van szentsége. És azt mondja Jézus, hogy ugye üdvözültök, és beszámítják nektek, hogyha az éhezőnek ételt adtok, és akkor mondja a negatív formát, hogy elkárhoztok, mert nem adtatok enni annak, akinek szüksége volt rá. Azért itt ébresztget bennünket az Úr Jézus a felelősségünkre, hogy amit kidobunk a kukába, amit eldobunk, amit elpocsékolunk, azt odaadhattuk volna bizony azoknak, akiknek fele annyi sincs, mint amennyit mi kidobunk. Tehát ez egy nagyon érdekes kérdés, és amit Kriszta is mondott, ugye, hogy egy akár családilag is föl lehet karolni valakit, egy szegényebb családot, egy nagyon idős szomszédot, vagy bárkit, aki már nem tudja ellátni magát teljesen, és akár összegyűjthetjük ezeket az ételeket, és így támogathatjuk azokat, akik rászorulnak.
Csak már látnám, ki megment majd. Érkezzen hegyeken át, csak Isten más nem nyújt segítő kart. Benne irgalom vár. Ha elvesznénk hangod, az égben szól. Felemelsz, átkarolsz, nyógyító véred folyt, az új vágúr itt mi volt. A érdalmat őriz a szív, boldogság öröme hív, hiszen egy napon az érdalmas lelket érdalmat nyernek. A érdalmat őriz a szív, boldogság sok a bűnöm, amit néznéd, hogy állít színed előtt, megbocsánt szíved, nincs más remény. Vére a bűnön győz, a sírból feltámad ő, bennünk szól lelket Jézus az Úr.
Érdekes, hogy miért is említettem ugye a műsor elején, hogy az étkezésnek és a böjtnek ez a párhuzama, ugye a böjtölés szentsége, hogy azért régen ez is mennyire segítette mondjuk az ételnek a tiszteletét, vagy hogy azért sokkal nagyobb százalékban, sokkal nagyobb csoportok, tömegek tartották meg ugye a kötelező böjteket, ugye a nagy böjtben, vagy az évközi péntekeken is akár ugye a böjti napokat, és gyermekek generációi olyan családokban nőttek fel, ahol rendszeresen böjtöltek az emberek, amellett, hogy amúgy szegénység volt, és nem volt állandó hús, meg felvágott, meg mindenféle nyilván, de emellett ugye betartották az egyház által javasolt böjtöket, ugye, és megtanítja az embert, ugye azt mindannyian érezzük, hogyha valaki már böjtölt, azt tudja, megtanítja az embert a böjt, hogy hogyan is kell értékelni az éhezést, hogy mennyire értékes az étel, és hogy mennyire hiányzik az embernek, amikor ugye böjtöl, amikor enne, de hát ugye megfegyelmezi magát, mert éppen böjtöt tart, olyankor ugye átéri gyakorlatilag az éhezőknek a helyzetét, hogy mit is jelent valójában az, hogy étel van a birtokomban, hogy én mennyire hálás lehetek az Istennek, hogy az én hűtőszekrényemben mondjuk van mit enni. Tehát tudok kivenni belőle akár egy felvágottat, akár egy sajtot, vagy akár bármit, és milyen szomorú az, amikor nincs. És milyen rossz, amikor az ember éhes, és mondjuk nincs, amihez nyúljon, vagy éppen nem nyúl semmihez, mert böjtöl. Tehát ezáltal megtapasztalja azt, hogy milyen éhesnek lenni. Ugye a mai gyerekek gyakorlatilag, mivel soha nem böjtölnek, mert nyilván most már a hit meg a vallásos cselekedetek szinte semmit nem jelentenek, vagy egyáltalán semmit nem jelentenek, ugye gyakorlatilag soha nem tapasztalja meg az éhségnek az érzését, mert az igazi éhségnek az érzését, mert elmegy a büfébe, megveszi a gyors süteményeket, megrendelik a pizzát, otthon állandóan folyik ki, romlik ott rájuk a sok étel, tehát gyakorlatilag nincs az a nap, vagy nincs az a pont a hetében, ugye minden héten, hogyha minden gyerek böjtölne pénteken, mondjuk kenyéren és vízen, vagy csak nagyon keveset enne, biztos, hogy átélné mondjuk az éhezésnek a problémáját, de mivel, hogy ezek nincsenek meg a hétköznapjainkban, ugye a hitéletünkben sem, éppen ezért nem is éljük át az éhségnek az érzését, és ezért nem motivál bennünket Jézusnak ez a felhívása, hogy adjál az éhezőnek, ő néha, amikor kedvem van, úgy irgalmasságból adogatok nekik, aztán utána meg elfelejtjük őket, mert hát oldja meg menjen dolgozni, meg stb. Ami egy részből természetesen igaz, de azért úgy csökkenti bennünk az együttérzést, hogyha nem tapasztalom meg, hogy miben is kellene együtt éreznem. Tehát egy nagyon érdekes dolog ez. Ugye és a mai gyerekek, akik távol vannak a hittől, és a mai családok, mai szülők, akik távol vannak a hittől, ugye egyszerűen érdektelenek maradnak ezen a téren, nem is tudják ezt megadni. Tehát mennyire érdekes, ugye láthatjuk, hogy mennyire összefügg a hit, ugye a hétköznapi életünkkel, hogyha hiányoznak a hitnek a cselekedetei, ugye nagyon sok lelki szegénységet érünk át, ugye amit nem érzünk szegénységnek, mert aki nincs közel ilyen formában ezekhez a tanításokhoz, hát ő nem szegénységnek érzi, de viszont aki meg közel van a hithez, és mi átéljük, nekünk ez fájdalmas ugye látni azt, hogy ezek a gyerekek mennyire érdektelenek az étellel kapcsolatban. Tehát ugye itt a kulcs, hogy ha az Isten kegyelmét megkapjuk a hit által is, és megtapasztaljuk, hogy mit is jelent az étel, teljesen másképp állunk hozzá egész életünk folyamán. Tehát aki mondjuk olyan családban nőtt fel, ahol nem volt szégyen az étkezés előtt imádkozni, ahol nem volt szégyen hálát adni, vagy esetleg nélkülözni is néha, azok sokkal érzékenyebbek, mint a mai napig azok iránt, akik ugye ma is éheznek és nélkülöznek. Van feladatunk bőven az étel szentségével kapcsolatban, és azzal is, hogy hogyan állunk hozzá mi az ételhez, és mi az, amit megteszünk annak érdekében, hogy Jézusnak ezt a kérését, hogy az éhezőknek adjatok enni, teljesítsük. A második, a szomjazóknak italt adni. Ugye, hát sok mindenre szomjazik a világ, azt látjuk, és ugye vannak, akik ezt azért nagyon sűrűn gyakorolják, hogy a szomjazóknak italt adnak, csak egy kicsit rossz értelmezésben. Ugye nyilván az alkoholfogyasztás Magyarországon ma ugye elég nagy problémát jelent. Na hát ez az a pont, amit ugye a fiatalok is egészen gyakran gyakorolnak, ugye tehát az irgalmasság cselekedetei közül, csak ugye általában saját magukkal irgalmasak, ugye mert adnak bőségesen inni saját maguknak, ami szintén szomorú, ugye végignézve ott nálunk a környékén, a plébánia környékén, az utcát úgy hétvégén, hogy milyen nyomok maradnak ott, illetve hát mit művelnek ott azok a nem 20 évesek, hanem ilyen 15-16 éves lányok és fiúk, akik ugye egész éjszaka ott bóklásznak tömegével a parkban vagy a téren, hogy milyen állapotban vannak, hát ugye ez is szomorú. Ugyanúgy beszélhetünk itt is arról, hogy a víznek, a folyadéknak ugye szintén a szentsége az teljesen kihalt a mai világból. Én emlékszem a gyerekkoromban, csak hogy én is egy idézgessek a régmúlt időkből, hogy a gyerekkoromban, hogy a nagyszüleimnél ugye ott nem volt ilyen központi vízhálózat, tehát azt jelentette ez, hogy a vizet vödörrel hordtuk a kútról. Ráadásul ugye ez ilyen falusi probléma, hogy a mi udvarunkon lévő kút az agyagos volt, tehát a vize sárga volt, nem volt jó mosásra, nem ittuk meg, hanem azt csak úgy lehetett használni, hogyha előtte fölforraltuk, és utána szépen kitisztítottuk, tehát ez nagy procedúra volt, úgyhogy csak az állatokat tudtuk belőle megitatni. Ugye nekik éppen jó volt, hogyha leszállt az aljára ez a sárga valami, de hát ugye ebből nem tudtunk, csak időnként volt teljesen tiszta, de legtöbb esetben nem. Tehát mindig el kellett menni a szomszédba, olykor 5-6 házal odébb, mert nem volt éppen kút a szomszéd udvarán, és a 10 literes vödrökbe nagymamámmal hordtuk a vizet haza. Tehát ez volt mindennapos programunk, ugye reggel kezdtük, aztán elhasználtuk a vizet, akkor délbe is kellett menni, aztán délután, és hogyha mosás volt, akkor gyakorlatilag egész nap hordtuk a vizet, mert egyik vödörrel a fazékba, amit felforraltunk, a másikat a tálba, hát szóval érdekes helyzet volt. Megtanultam értékelni a vizet, az biztos, mert nem azt mondom, hogy nem lehetett a vízzel játszani, mert nyilván fürdeni kellett, nyáron azért gyerekként szórakoztunk, de annyira megvolt az, hogy most mennyit igyunk, mennyiből főzzünk, mennyit használunk a mosásra, ugye a saját magunk érdekében is, hogy ne kelljen menni fél óránként vízért, mert azt nem bírta senki. Ugye már nagyszüleim is mondjuk idősebbek voltak, most az, hogy miattunk hordják a vizet, mert mi ellocsoljuk a vizet, ugye hát az nem lehetett. Tehát tudtuk azt, hogy fiam, most ennyit iszunk, ennyiből főzünk, ennyiből mosunk, mert ennyi víz van. És hogyha esett az eső, akkor meg még inkább be kellett osztanunk, mert akkor minden kút sáros volt ugye az esős időben. Tehát nagyon oda kellett figyelnünk arra, hogy hogy osztjuk be a vizet. Vagy nagyon sokat kirándultunk például, ez is emlékszem, hogy nagyon sokszor nevelt a vízfogyasztás, hogy cserkészkedtünk, és ott adtak egy-egy üveg vizet, és azt be kellett osztanunk mondjuk éjszakai őrség idejére, vagy kirándulásra, vagy gyalogtúrára, és nem volt forrás, nem volt víz, tehát azt jelenti, hogy ha nem akartunk kiszáradni, ugye mondjuk a nyári melegbe, úgy osztottuk be a vizet, meg nem locsoltuk egymásra, hogy tényleg mindenkinek jusson. Manapság ugye ez is egy olyan, ezt is látom sokszor, hogy megveszik ugye a gyümölcsleveket a gyerekek, vagy akár felnőttek, és ott áll, aztán kiöntik, ugye, tehát szóval ez is olyan borzasztó, hogy ugye ezzel sem tudunk most már bánni. És a folyadékaink, ugye a minden folyadék, amit mondjuk használunk, a víz, ugye mondjuk a gyümölcslevek, vagy a tej, tehát hagyjuk megromlani, hagyjuk ugye elértéktelenedni, azért régen ez is mekkora áldozat volt mondjuk a tej, hogy ugye meg kellett fejni a tehenet, hogy mekkora érték volt, hogy valaki ebből élt, és azt a nagyon kis apró pénzt összegyűjtötte. Tehát manapság ugye ezzel se tudunk bánni, és Jézus erre is hív, hogy a szomjazónak italt adni. Ugye, tehát itt is meg kell keresnünk azokat a forrásokat, hogy hogyan tudunk víz szentségével is bánni. Ugye, tehát ez a, sokszor halljuk most ugye Ferenc pápától, de ugye a világi vezetőktől is, hogy mennyire fontos a természetvédelem, a teremtésvédelem, hogy ne folyjon állandóan a víz mondjuk a csapon, vagy a zuhanyzóban, tehát hogy tanuljuk meg a vizet úgy használni, tehát rendeltetésszerűen használni. Ugye mennyire fontos ez, vagy az eső, hogy mennyire bánunk jól a természettel, hogy mondjuk mennyire szennyezzük a természetet, ami által ugye elég káros víz juthat vissza az esővel. Tehát hogy erre is hogyan tudnánk odafigyelni. Nem tudom, hogy neked esetleg van ilyen tapasztalatod, vagy élményed mondjuk így a vízzel, vagy hogy mit jelent a víz maga az életünkben.
Hát nekem csak egy negatív tapasztalatom van saját magam, hogy nagyon szerettem zuhanyozni, úgyhogy folyattam magamra a vizet. Ez sajnos örökölte is valaki a családban. És azért ezért mindig kaptam, és ezt elmondták, amit most te. Tehát, hogy azért ez sem játék, és ez sem a pazarlás tárgya, tehát a víz sem. Mondjuk mi egyébként nem iszunk otthon gyümölcslevet, meg egyéb ilyen üdítőket, hanem inkább vizet és tejákat, gyógyteákat, úgyhogy nem ízesített, nem az ízélmény miatt. Mert ugye a fiatalok ugye általában ezért veszik a gyümölcsleveket, tehát hogy víz az már nem érték nekik egyébként. Tehát amikor mondom, hogy igyanak vizet, esetleg rosszabbul van valaki, vagy meleg, vagy évnyitón, vagy bármi, hát a víz az már nem segít.
Igen, tehát ugye a víznek a szentsége, tehát a Biblia alapján a víz az az életnek a jelképe, ugye? Ezt a Bibliából sokszor kiolvassuk, hogy csak ott van élet, ahol van víz. Ugye számtalan ilyen történetünk van a Bibliában, hogy a víz az mennyire az életet hordozza, pozitív és negatív értelemben is, hiszen olvasunk olyan helyzetekről, amikor a szomjúságtól vagy a haláltól menti meg az embert a víz, és olvasunk olyat is, amikor a víz a halálnak az okozója, mint például az özönvíz, ami elmosott embert, állatot, házat, mindent, ami az útjába került, és ezt látjuk ma is, hogy a világ egyik része szomjazik, ugye mert nincs egy csepp víz, amit megihatna, a világ másik részén pedig ugye pusztítanak az árvizek, meg a tengerek, meg a mindenféle természetszennyezés következtében abnormális módon érkező viharok meg esők. Ugye tehát a víznek van, ez az egyik értelme. Mivel hogy a víz az élet jelképe, ezért ugye lelki értelemben is ugye fel kell tennünk a kérdést, hogy ki ma a szomjazó? Kik azok, akik ma szomjaznak? Hát talán sokféleképpen válaszolhatunk erre a kérdésre, hogy kik ma a szomjazók? Kik ma a szomjazók?
Igazából mindannyian azok vagyunk szerintem. Tehát én is szomjazok. Nyilván kevesebb szer, mint mondjuk olyan, aki még nem ismeri Istent. de ők mindenképpen, tehát a szeretetre való szomjazás elsősorban az, ami a világban van szerintem. És én nyilván az én életemben is elő-elő fordul, vannak olyan mélypontok, de azt gondolom, hogy az emberek nagy többsége, mivel ugye nem találják Istent, nem ismerik, és nem is találják az életükben, nagyon sokan rossz helyen keresik, ezért csak szomjazzák a szeretetet, és egyszerűen gyorsan csillapítani akarják, gyorsan, és akkor ugye mindenféle dologgal, ami mondjuk nem célra vezető, tehát ők szerintem az igazi szomjazók, én azt gondolom.
Így van, tehát nagyon sok embert ugye a bűn eltávolít az Istentől, és ezért az emberek manapság nem is tudnak örülni. Tehát nagyon sok szomorú, lelki beteg ember, lelki szomjazó ember van, vagy mint a samáriai vagy szamáriai asszonyakról a Bibliában olvasunk, és Jézus azzal ad neki inni, hogy a lelki szomjúságára válaszol. És ez az asszony úgy tér haza, hogy már nem szomjas. Ez is egy fontos, amikor az irgalmaság cselekedeteiről gondolkodunk, hogy a testi, fizikai szomjúság mellett, vagy az éhezés mellett, gondoljunk a lelki éhezésre, a lelki szomjúságra. Kik vannak körülöttem, akik lelkileg szomjasak? Hogy az irgalmasság cselekedetei erre is tanítanak, hogy ne legyünk önző emberek. És mindennek, ami a Bibliában erről szól, ugye mindennek ez a célja, és ez a legfőbb célja, hogy tanít arra, hogy szeressük a másikat, tanít arra, hogy figyeljünk a másikra, tanít arra, hogy fontos a másik. Az irgalmasság cselekedeteinek az első részét itt befejezzük, ugye az étkezésről és a folyadék fogyasztásról és az étkezés szentségéről és a víz szentségéről a testi és a lelki éhezésről szóló kis beszélgetésünket. Köszönjük, hogy velünk tartottak ezen az estén, vigyázzanak egymásra, vigyázzanak magukra, és keressék azokat, akik fizikailag és lelkileg éhesek és szomjasak, és tegyenek meg mindent azért, és tegyünk meg mindent azért, hogy oltsuk a világnak a fizikai és a lelki szomjúságát. Talán ez a legszebb feladatunk és a legnemesebb küldetésünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia híveivel beszélgetett. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották. Az összeállítást Gyankó Zsuzsanna szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, pár perc múlva éjfél és megszólal a himnusz a mai nap zárásaként. Éjfél után óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként Kultúrkör című műsorunk szól, melyben Farkas Erzsébet szerkesztőtársammal előbb a Miskolcon második alkalommal megrendezésre kerülő Árszakra Fesztivál zenei programjait ismertetjük, majd a folytatásban a Gárdonyi Géza Színház évadnyitójáról készült összeállításunk hangzik el. Egy órakor regionális hírösszefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2:05-től a Magyar Katolikus Rádió délutáni találkozás című műsorával jelentkezünk. 3:05-kor kezdődik Segíthetünk című műsorunk, melyben Gulya Angélával, az Egyvérből vagyunk alapítvány megálmodójával, alapítójával beszélgetünk, aki hosszú távú jótékonysági futások szervezésével segíti a gyermekotthonok lakóit Kárpát-medence szerte. Szeptember 4-e és 7-e között Kárpátaljára futnak, és ott segítenek, bárki bekapcsolódhat a jótékonyságba. 4:00-tól zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Berecz Renáta, Birincsik Márton, Demnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Kolesszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Molnár András, Papildikó, Péderi Zsolt, Sinkovics Andra, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk!
Bizony mondom nektek, ez a szegény özvegy többet dobott a persejbe, mint a többiek. Mert azok mindnyájan a feleslegükből adakoztak, ez pedig mindent odaadott, ami szegénységéből tellett. Olvasom a Márk evangéliumban. Az a bátorság, hogy mindenünket, amivel ma rendelkezünk, a legjobban használjuk fel, anélkül, hogy tőkét gyűjtenénk, anélkül, hogy aggódnánk az esetleges elszegényedéstől, megtörhetetlen erőt ad. A szegénység önmagában nem erény. Az evangélium szelleme szerinti szegény ért hozzá, hogy a holnap bebiztosítása nélkül éljen, abban a vidám bizalomban, hogy Isten mindenről idejében gondoskodik. A szegénység szelleme nem abban áll, hogy magunkat koldussá tesztük, hanem hogy mindent úgy kezelünk, amint az a teremtés romlatlan szépségének megfelel. A szegénység szelleme a mai nap vidám örömében való életet jelenti. Ha Isten a föld javait ingyen osztotta szét, az ember számára öröm kell, hogy legyen adni abból, amit kapott. Sosem szabad azt mondanunk, hogy a szeretet szerepe ott kezdődik, ahol az igazságosságé véget ér. Hiszen a szeretet mutatja meg azt, hogy a konkrét helyzetben mi az igazságos. Semmi sem hamisabb, mint az ilyen állítás, mivel én szeretlek téged, te pedig engem, nem követelhetünk egymástól igazságosságot, hiszen azt a szeretet fölöslegessé teszi. Így beszélnek azok, akik ki akarják vonni magukat az igazságossággal járó kötelezettségek alól. Urunk Jézus Krisztus, amíg közénk nem jöttél, azt gondolhattuk, hogy Isten csak a fölöslegéből adott nekünk. De mióta önmagadat kiüresítve közénk jöttél, egy lettél velünk, tudjuk, hogy a te lényegedhez tartozik ez a szeretetből fakadó szegénység, nem csak valamit akarsz adni mérhetetlen gazdagságodból, mint a földi gazdagok, hanem mindenedet. Önmagadat adod nekünk. Adj, Uram, nekem is lelkületedből.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítők útra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el,